Én most a hallgatóságnak a tekintetét, ahogy elnéztem, egy kicsit olyan kezdett üvegesedni, mert olyan levegőben vannak ezek a fogalmak, hogy mi ez a helyzet, energia, meg ilyesmi. De igaziból ezek középiskolából ismerősek, és ha meg nem, akkor meg most kiszámolgatjuk, és akkor megnézzünk néhány egyszerű, aztán egyre bonyolítjuk ezeket a példákat. Nézzük csak az első példa, legyen olyan, ami korábbiakból már ismerős. Van egy H magasságú torony, és a tetejéről kezdő sebesség nélkül lejtünk egy testet. Azt kérdezem, hogyha itt a V0 egyenlő nulla, akkor milyen sebességgel csapódik be a talajba ez a test? Tulajdonképpen ezt a múltkor már végig számoltuk. Most direkt végig számolom az energiának a fogalmát felhasználva, hogy meglássuk, hogy ezzel egyszerűbb végig számolni. Következő, minden mechanika példát azzal kell kezdenünk, hogy rögzítjük a koordináta rendszerünket. Hát most például itt veszem fel az origót, és erre függőlegesen veszem fel a tengelyt, hogy arrafele irányítom a tengelyt. És mondjuk legyen most ez a Z-tengely. Most, hogy nem mindig X-tengelyt használjuk, legyen most ez a Z-tengely ebben az esetben. Következőt kérdezem, tehát, hogy mekkora sebességre tesz szert. Most még csak véletlen se számolom ki a gyorsulását, meg hogy mennyi idő alatt esik le, mert azt mondom, hogy ez a gravitáció hatására mozog, és a gravitáció az egy potenciálos, méghozzá épp most már ellapoztam onnan, de könnyű fölidézni, hogy a potenciál függvénye az az M-szer G-szer Z. Szokták ezt a gravitációs tér esetén magassági energiának is nevezni, mert ez az, hogy a Z magasságból mi következik, mennyi energia következik. És ha erre a testre csak potenciálos erők hatnak, már pedig ebben az esetben, ha közegellenállást elhanyagoljuk ez a helyzet, akkor fönt a helyzeti plusz mozgás energiája, ugyanaz, mint lent a helyzeti plusz mozgás energia összege. Hát nézzük csak, legyen a fönti állapot az 1-es, a lenti állapot a 2-es, és akkor nézzük csak meg, hogy az E1 az 1-es esetben, tehát fönt, mennyi az összmozgási plusz helyzet energiája, M-szer G-szer H, ez ugye nem más, mint a V1. Tehát az 1-es pontban a potenciális energiája, plusz 1/2 M-szer nulla a négyzeten. Mert ugye a föntről nulla kezdősebességgel indult ez a test. Ennyi tehát fönt az összenergiája, azaz M-szer G-szer H az összenergia. Mennyi az E2? Kettes esetben M-szer G-szer nulla, ide vettem föl a nulla szintjét az E-nek, tehát ott nulla lesz a helyzeti energiája, plusz 1/2 M-szer V becsapódás a négyzeten. Azaz ez nem lesz más, mint 1/2 M-szer V becsapódás a négyzeten. És potenciálos erőkről van szó, tehát ez a kettő megegyezik. Az elején meg a végén megegyezik az összenergia. Tehát M-szer G-szer H egyenlő 1/2 M-szer V becsapódása négyzeten. Egy M-mel szerencsére egyszerűsítetek, mivel azt nem adtam meg, ezért azt mondhatom, hogy a V becsapódás az nem más, mint négyzetgyök 2G-szer H. Ha valaki emlékszik, az előző alkalommal ezt levezettük úgy, hogy kiszámoltuk a test gyorsulását, megnéztük, mennyi ideig esik, stb. Ez egy rövidebb levezetés volt. De még mondok egy másik dolgot is. A mozgás energia segítségével ennek a feladatnak a bonyolított változatait is könnyebben elintézzük. Például sokkal könnyebben elintézzük azt is, hogyha ennek van valamilyen V0 kezdősebessége, tehát lefele dobtam a kavicsot az ablakból kihajolva, akkor milyen sebességgel csapódik be? Megint fontos kirajzolni az ábrán, hogy hol veszem a null szintet, itt veszem a null szintet, most már egy kicsit gyorsabban írom föl ugyanezt, tehát fölírom fönt az energiát, M-szer G-szer H, tehát H magasságban ennyi a magasság energiája, most itt nem nulla mozgási energiáról indul, ennyi mozgási energiáról indul, ez egyenlő, a lent mennyi a potenciális energia, az nulla, mennyi a mozgási energia, 1/2 M-szer V becsapódása négyzeten. Emmel egyszerűsíthetek, és akkor az jön ki, hogy a V becsapódása négyzeten, az nem lesz más, mint négyzetgyök V0 négyzeten plusz 2GH. Hadd ne töltsem az időt azzal, hogy megmondom, hogy H legyen 8 méter, hogy 8 méterről eltünk le egy kavicsot, meg efféle dolgokat, ilyet mindenki be tud helyettesíteni könnyedén. Tehát a becsapódás sebessége így jön ki. Most nem töltöm el az időt azzal, de akinek van egy kicsi kedve hozzá, az kipróbálhatja, hogyha ugyanezt azzal csinálnánk, hogy V0 kezdősebességgel, A gyorsulással, bocsánat, G gyorsulással megy lefele egy test, és úgy végig számolnám, higgyék el, hogy körülbelül 10-szer ennyi időbe telne ennek a végig számolása. Hogyha végig számol. Na, nem számolom végig, csak utalok rá, hogy lássák, hogy miért jó ez a mozgás energiás dolog. A következőre az egyenleteket úgy kellene felírnom, ezt csak zárójelbe csinálom, mert nem fogok végig számolni. Hogy ennek a mozgás egyenlete úgy néz neki, hogyha itt van a nulla hely, itt van fölfele a z, akkor ennek a zt-je úgy néz neki, hogy indul h magasságból, ez a x0. Aztán mínusz v0 sebességgel megy lefele, mínusz v0 szor t, mínusz g per 2 t négyzet, ezen a zt, és akkor ebből kellene a becsapódáskor, tehát a zt-be, becsapódáskor a z koordináta nulla, ez jelenti azt, hogy ilyenkor csapódik be, ez egy másodfokú egyenlet t-re. Akkor itt most meg kellene oldanom egy másodfokú egyenletet a t becsapódásra, és akkor még abból kellene kiszámolnom, hogy mennyire gyorsult föl ennyi idő alatt a test. Látják, hogy ez sokkal bonyolultabb. Nézzék, mozgási energiával mennyire egyszerű. Ezért találták ki, mert az energiát fölhasználva csak a fönti, meg csak a lenti állapotot kell figyelnem. Ott kiszámolom az összenergiát, fönt meg lent, és a kettőből így nagyon szépen összejön ez az egész. Bonyolítsunk még rajta egy picit. Mi van akkor, hogyha ez az egész úgy történik, hogy egy lejtőn csúszik lefele a test, és akkor most, na most ezt számoljuk ki konkrét példákkal, mondjuk azt, hogy van itt egy autónk, egy nagyon stilizált autót rajzolok, és itt a lejtőnek az alján ki van írva, egy ilyen táblát látunk, hogy 20%-os lejtő. Tehát egy 20%-os lejtőn valaki kinyomja a kuplungot, nem nyomja a féket, tehát engedi szabadon gurulni az autót. 20%-os lejtőn, és mondjuk úgy, hogy ez a hosszúság itt, mit tudom én mondjuk, 100 méter. Azt kérdezem, hogyha úgy indult ennek a lejtőnek az autó, hogy volt valami kezdő sebessége, mondjuk V0 egyenlő, mentesz kezdetben 20 km per órával, akkor a lejtő aljánál milyen sebességgel fog dübörögni az autó. Tehát most összerakom a feladat szövegét. Egy autó 20 km per óra kezdő sebességgel érkezik egy 20%-os lejtőnek a tetejéhez. A lejtőnek a hossza a térképen 100 méteres, tehát a vetülete 100 méteres ilyen irányba. Azt kérdezem, hogy milyen sebességre gyorsul föl a lejtő aljára, ha elhanyagolhatjuk a közeg ellenállást meg a súrlódást. Hogyan kell ennek nekiállni? A túlbonyolult módszer az az lenne, hogy az autónak a súlyának a lejtőirányú komponenséből kiszámolnánk az autó gyorsulását, és végig számolnánk. Sokkal egyszerűbb az energiákkal végig számolni. Itt veszem fel a nulla helyzetet, itt az autó indul megint csak valami H magasságból, majdnem ugyanazokat az egyenleteket fogom fölérni, mint ott van. Nézzük csak. Ugyanis fönt van neki olyanja, hogy 1/2 m-szer V0 négyzetes mozgási energiája, plusz m-szer G-szer H magassági energiája, ez lentre nulla magassági energiával, plusz 1/2 m-szer V négyzet mozgás. Hát ugyanaz lett. Miért? Nem véletlen. Azért, mert a magassági energiában csak a magasság különbség számít. Emlékezzenek arra a vödörre, az elején, amit kivezettem, hogyha ugyanolyan magasra emelem a vödröt, nyílegyenesen fölfele, vagy egy ferde pályán, ugyanannyi munkát végzek a gravitáció erő ellenében. Ez van mögötte. Tehát nem véletlen, hogy ugyanaz jött ki. És akkor természetesen a végén is ugyanaz lesz a sebessége, hogy V0 négyzet plusz 2G-szer H. Na, most ebben a feladatban az a bonyolult, hogy én megadtam konkrét adatokat, és ki kéne számolnunk, de ahhoz, hogy behelyettesítsünk, néhány előzetes számolás kell. Például a 20 km/h át kéne méter per szekundumba váltanunk, hogy számolni tudjunk vele. Hány méter per szekundum a 20 km/h? Ugye a váltószám 3,6. Tehát 20 per 3,6 méter per szekundum. Kérem, akinek van zsebszámológia, ugye mondtam, hogy néhányan hozzanak, mert itt is számolunk feladatokat, a 20 per 3,6 az mennyivel egyezik meg? Ugye 20 per 3,333 az lenne 6. Ez egy kicsivel kisebb nála, tehát azt mondom, hogy mondjuk 5,2, vagy valami ilyesmi lesz. Mennyi? 5,56, köszönöm. Látják, hogy nem tudok fejbe számolni, csak ilyen durva becsést végeztem. Tehát ez 5,56 méter per szekundum sebességgel megy. Na most jön a kérdés, hogy mi is ez a H magasság? Ugye ez van megadva, hogy 100 méter, meg hogy 20%-os a lejtő. Na, álljunk meg egy pillanatra. Mit jelent, hogy 20%-os a lejtő? Mondjuk ez nem fizika, hanem kressz. De azért gondolom, néhányaknak van jogosítványa a jelenlevők közül. A 20%-os lejtő vagy emelkedő az mit jelent? 100 méterenként 20 métert emelkedik. Akkor a H egyenlő 20? H egyenlő 20 méter, mert itt van a 100 méter éppen. Jó kérdés. Ennek én is utána néztem a Kressz könyvbe. A Kresszben az út mentén mérik, nem a térképen mérik, tehát függőleges vetületbe, az út mentén. Tehát akkor ez egy kicsit bonyolultabb, ez a H. Na most nézzük csak, a 20%-os lejtő, az ugye azt jelenti, hogy egy kis Móricz kábrán lerajzolom, hogyha ez itt L, akkor ez itt 0,2 L, tehát a lejtő hossza és a lejtő magasságának az arányából jön ki ez a 20%. Akkor ez ennek a hajlásszögnek, ennek az alfa hajlásszögnek a micsodája is a 2/10? Milyen? Tehát a valami szögfüggvénye. 2/10 L per L, szemközti befogó per átfogó az mi? Hangosabban. És jól. Mert nem koszinusza, ez a szinusza. Tehát ez azt jelenti, hogy a szinusz alfa egyenlő szinusz alfa egyenlő 2/10. Tehát a 20%-os lejtő az valójában azt jelenti, hogy a lejtő hajlásszögének a szinusz az 2/10. Nem árt tudni, hogy mit jelentenek a közlekedési táblák. És hogyha megvan, hogy ebből ki tudjuk számolni az alfát, kérem, hogy valaki mondja meg, hogy mi az a szög, aminek a szinusz a 2/10. Olyan 15 fok körül van nagyjából. Most nem tudom fejből. Mennyi? 11,5. 11,5 fok. Ez a hajlásszöge a lejtőnek. És akkor a H az micsoda, hogyha az alját tudjuk, hogy ez 100 méteres. A H per 100 méter az ennek az alfának a mije? Tangense. Kedves kollégák, akar itt valaki épületet tervezni? Ilyen építőmérnök kollégák? Épületekben előfordulnak ilyen ferde támaszok, meg e félék? Még csak véletlen se fordulnak elő, ugye minden derékszögbe megy az összes épületbe. Ilyeneket tessék már tudni. Na, tehát a H egyenlő 100 méter szorozva tangens alfa. Azaz tangens 11,5-lel kell beszorozni. Kérem, hogy ezt zongorázzák ki a zsebszámológépükön, hogy mennyi lesz ez a H. Tangens 11,5. Az mennyi? 20,34. 20,3 méter. Tehát 20,3 méter valójában ez a magasság. Persze ilyen kis szögeknél a színusznak meg a tangensnek nem nagyon tér el egymástól az értéke. Azért majdnem 20 méter, de nem egészen 20 méter. Na most akkor már be tudunk helyettesíteni ezekkel számszerűen, tehát 5,56 a négyzeten. Igen, 5,56 a négyzeten, plusz kétszer a G-t kerekítve 10-nek veszem, szorozva 20,3. Igen, hát ezt ki kell zongorázni, hogy ez micsoda. Ez ugye kb. 400, ami itt van, ez meg kb. 30, tehát ez körülbelül 430-nak a gyöke, az pedig körülbelül 20,6. 20,9? Jó. Tehát 20,9 méter per szekundon. Tehát ez az autó a lejtő aljára 20,9 méter per szekundummal érkezik, azon 75 km per óra. Tehát akkor jól begyorsul, hogyha volt valaki olyan balga, hogy kinyomta a kuplungot is, meg még a motorfék sem működjen, és hagyta szaladni az autót lefele, akkor ennyire begyorsul. Nézzük csak, mi ebből a tanulság. Nem kellett végigkövetnem az utat. Csak a tetején meg az alján vett energiákat kell fölírnom, és akkor ennek a segítségével, az energiák különbségével meg tudom mondani, hogy mennyire gyorsult föl az autó. Még számolni fogok, csak már 3 perc van a szünet névleges ideig, úgyhogy új példában nem kezdek, hanem föladok egy gondolkoztató problémát, amit nem kell, ezt tudniuk kell, amit kiszámoltam, amit most kérdezek, azt nem kell tudniuk. Annak, aki után ez most egy olyan pluszpontos feladat lesz, aminek csak ahol csak az elsőnek adok pontot, aki először beküldi nekem a megoldását. Utána lehet nézni a, mit tudom én, Wikipédián akárhol. Kitalálja meg először azt, a következőt, hogy itt van egy lejtőnek a teteje. Itt van a célállomás. A kettőt én összeköthetem egy csomóféle görbével. Tehát nem csak egyenes lejtőt képzelhetek el, hanem mindenféle görbéket. Az a kérdés, hogy melyik alakú görbe esetén ér le a test a lehető leghamarabb. DT legyen minimális. Delta T legyen minimális. Ezt figyelem, ez egy ilyen szorgalmi feladat, ezt nem oldható meg energia megmaradással. Ez az, hogy ki az, aki utána tud nézni ilyen dolgoknak, mert gondoljuk csak meg. A nyílegyenes lejtőhöz képest megérheti egy picit begörbíteni a lejtőt, mert akkor az elején jól fölgyorsul a test, és akkor hamarabb teljesíti a távot. De olyan nagyon-nagyon nem éri meg begörbíteni, mert akkor meg nagyon meghosszabbodik az útja. Tehát az első ember, aki beküldi nekem, hogy nyilván nem saját számolásból, hanem utána nézésből, hogy mi az a görbe, ami mentén én, hogyha olyan alakú pályát csinálok, a lehető legrövidebb idő alatt ér le a lejtő alsó pontjába a test, na akkor annak adok 5 pontot, tehát 5%-ot a ZH-ra, de csak az elsőnek. Oké. Tehát ez a mai plusz feladat, és akkor mostantól 15 perc szünet, és számolással folytatom. Egy oktatófilm következik arról, hogy hogyan törjük ki a fogunkat. Nézzük csak meg. Aztán utána kiszámoljuk. Ez egy ilyen összefoglalás annak, hogy egy baráti társaság, lehet, hogy néhányan már látták, mert több filmben mutogatták a neten is, épített egy ilyen vizes csúszdát, ami lecsúsznak, és egy ilyen hurkon végig akar csúszni a kollega, és mi történik vele? Paf. Jó, ez a hogyan törjük ki a fogunkat része. Ugye néhány vércsepp is van. Most egy kis kötéllel begyorsítják, és majdnem végigment a kollega. Aztán utána végül is egy autóval gyorsítják be ezt az emberkét. Nézzék csak meg. Akkor szépen végig csúszott, és körbe ment, és akkor nagyon örül a nézzük meg egy kicsit lassítva. Tehát szépen meg... Ez nem Photoshop volt, tehát nem úgy szerkesztették. Ez valóban ezt egyes őrültek megcsinálták ezt a folyamatot. Hadd menjen. Most ezt fogom végig számolni, ezt a problémát, hogy mi is van. Az első kérdésem. Látszik, hogy alig indulnak magasabbról ebbe a csúszdába, mint amilyen a huroknak a magassága. Hát bolondok ezek? Nem kellett volna jóval magasabbról indulniuk? Hát egy, vagy nem tudták a fizikát, és azért számolták így, vagy pedig, amit mindjárt látni fogjuk, kiszámolták elvileg, csak elhanyagolták a súrlódásnak a szerepét. Hogy mindjárt kiszámoljuk, hogy ahhoz, hogy súrlódás nélkül végig menjen ez az eset problémamentesen, alig kell magasabbról indulni, mint a csúszdának a teteje. Bocsánat, mint a hurok teteje. Hát az biztos, hogy a hurok tetejénél magasabbról kell indulni, mert ha alacsonyabbról indulunk, akkor az energia megmaradás miatt nem tudunk olyan magasig följutni. Tehát az biztos, hogy az elrugaszkodási pont az magasabban kell legyen, mint a hurok teteje. De mennyivel magasabbnak kell lenni ahhoz, hogy ne essen le az illető? Én azt sejtem, hogy ezek a kollégák itt kiszámolták, és olyan magasságra építették a csúszdát, ami a súrlódás mentes esetnek felelt meg. Aztán persze, mivel volt súrlódás, meg közegás, azért ilyen extra gyorsítást kellett használni, ami kipótolta az ott eleső mozgási energiát. Nézzék, csak most autóval begyorsítják a kollégát, és akkor nagyon szépen végig csúszik. Úgyhogy most már megnéztük, hogy 3-4-szer ezt a filmet, ennyi elég is ebből. Na most akkor ezt fogom kiszámolni, hogy is van ez a dolog. Tehát konkrétabban van itt egy lejtő, ami becsatlakozik egy ilyen hurokba, és így megy tovább. Azt kérdezem, hogyha ennek a huroknak R a sugara, akkor milyen H magasságból kell indulni ahhoz, hogy a súrlódás mentesen végigcsúszó test tényleg végig menjen ezen a pályán, és ne essen le a felső holdponton se. Na, mielőtt számolunk, mert azért ez már összetettebb probléma, mint az előbbi lejtős autó probléma. Ugye itt, hogy az aljára milyen sebességgel ér, azt ugye könnyen ki tudjuk számolni az előzőek szerint. Ahogy itt fölfele megy, egyre csökken a sebessége. Ezt a videón láttuk is, hogy lent még nagy sebessége ment, egyre csökkent a sebessége. Ha nem lenne súrlódás, akkor is csökken a sebessége. Persze, mert nő a magasság energiája, csökken a mozgás energiája, hogy a kettő összeg állandó maradjon. És végül is oda jön ki a kérdés, hogy mekkora sebességgel kell itt mennie, hogy ne essen le. Van egy olyan határsebesség, amivel az elsugarú függőleges hurokból nem esik ki az ember, hogyha elég nagy sebességgel megy. Miért is? Úgy érzése azt mondjuk, ez most nem lesz precíz, nehogy lejegyzetelje valaki, hogy a forgáskor a centrifugális erő nekilapítja ennek a huroknak, és azért nem esik le. Nem mondom el, hogy ez egy nem túl precíz megfogalmazása volt, ez a centrifugális erős dolog. Nézzük meg inkább precízen. Tehát azt a részét vegyük górcső alá, amikor itt az elsugarú pályán mozogva a test, itt megy valamilyen V-sebességgel, hogy hogyan is vannak ezek az erők, amik föllépnek. Milyen erő hat erre a testre? Hat rá a saját súlyereje, az M/G, errefele, meg még hat rá a lejtőnek a támasz ereje, ez a K. Valamilyen K erővel a pálya nyomja az embert. Húzni nem tudja, tehát negatív nem lett, nincsen rá ragasztva, úgyhogy ez a K, ez mindenképpen csak pozitív lehet. Ez a pálya csak eltolni tudja magától, az ember nem szívja oda. Ebből jönnek ki majd az egyetek. Erre az ember kére más erő nem hat. Milyen pályán mozog ez az ember itt fönn? Hát R-sugarú körpályán, V-sebességgel. És éppen az előző óra végén, nem véletlenül, vezettem le, hogy az R-sugarú körpályán mozgó testre milyen R-sugarú körpályán V-sebességgel mozgó testre milyen összefüggések érvényesek. Például ilyeneket vezettem le az előző óra végén, hogy omega egyenlő V per R, meg amit nem vezettem le, csak azt mondtam, hogy ezt kérem, hogy mindenki nézze meg, hogy hasonlóan le lehetne vezetni, A egyenlő V négyzet per R. A gyorsulása az V négyzet per R ennek, ilyesmik voltak levezetve. Na most mi lesz ebből nekünk az érdekes? Nyilván ez, mert Newton második törvényében ez van benne, az F egyenlő M-szer A-ban, és akkor, hogyha fölírjuk erre a testre függőlegesen a Newton második törvényét, akkor M-szer G plusz K, ez a szumma F, az erőknek az összege, egyenlő M-szer V négyzet per R. Ez az ő gyorsulása, amikor R-sugarú körpályán mozog. Innen nagyon egyszerűen ki tudjuk fejezni ezt a K erőt, hogy mekkora erővel nyomja az erő a hurok pályán végig csúszó testet. Hát nézzük csak, egy M-et kiemelek, K egyenlő M-szer V négyzet per R mínusz G. Ez az a K erő, amivel a lejtő nyomja őt. Igen? És akkor nézzük csak, hogy mikor van baj, akkor van baj, hogyha a K kisebb akarna lenni, mint nulla. Mert akkor a pályának oda kéne szívnia az embert, tehát meg kéne, azt meg nem csinálja, tehát ekkor van baj. Tehát az akkor baj, hogyha a V négyzet per G, bocsánat, V négyzet per R, ilyen közelről könnyű eltéveszteni, ha ez kisebbé válik, mint a G, akkor van baj. Mert nézzék, akkor lesz ez negatív. Ha ez a V négyzet per R, ez kisebb, mint a G. Akkor ekkor van baj, azaz, hogyha a V négyzet az kisebb, mint, segítsenek, G-szer R. A V-vel itt ebben a felső pontbeli, a hold ponton vett sebességét jelölve. Tehát itt legalább gyök G-szer R-nek kell lenni a V négyzet értékének. És akkor milyen lejtő magasságra van ehhez szükség? Most kell az előzőkhöz hasonlóan az energia megmaradást fölírni, ugyanis ha megnézzük, ide vesszük föl mondjuk a nulla pontját ennek az egésznek, itt két R magasságban van, itt pedig H magasságban van. Itt azt mondjuk, hogy kezdősebesség nélkül indul a test, ebben az esetben, és akkor írjuk föl az energia megmaradást. A kezdeti energiája, ugye van M-szer G-szer H magassági energiája, plusz nulla mozgási energiája. Ez megegyezik, ha nincsen a súrlódás, megegyezik az ottani magassági energiájával, M-szer G-szer 2R, mert 2R magasságban van, plusz az 1/2 M-szer V négyzet mozgási energiájával, na de a V négyzet az ezek szerint határhelyzetben, tehát amikor éppen-éppen nem esik át, nem potyalna az ember, a V négyzet éppen G-szer R-rel egyezik meg. Szerencsére M-mel egyszerűsíthetünk, és akkor nézzük csak, mi lesz ebből G-szer H, egyenlő G-szer 2R plusz 1 kettet G-szer R. Ugye a V-nézet helyébe beírtam. Hát ez akkor majdnem minden, megint egy csomó minden kiesik. Kiesik egy G például. És akkor az adódik, hát tulajdonképpen megvan oldva az egyenlet. H egyenlő 2,5 R. Ilyen magasságból kell elindulni. Tehát alig kell magasabbról indulni, ha nem lenne súrlódás, akkor nézzék csak, nagyjából méretarányosra csináltam az ábrát, persze, mert én ezt már néhányszor végig számoltam, hogy kb. R féllel kell magasabbnak lennie. És szerintem ez ugyan a filmből nem derült ki, de ezek a kedves csúszdás kollégák kiszámolták ezt a példát, és azt mondták, hogy egy fél sugárnyival magasabbról, ha indulok, akkor elvileg megúszhatom ezt az egészet, akkor nem potyogok le. Na de persze a súrlódás, meg a közegás lefék, elvett a sebességéből, és ezért szépen lepottyant erről ereinte. Sőt, ha megnéztük, a plusz gyorsítás nélkül már valahol itt lepottyant. Már itt annyira lecsökkent a sebesség, hogy nem bírt a pályán maradni ez az emberke. Aztán, amikor kicsit gyorsítottak rajta, akkor éppen a tetejétől elvált. Aztán, amikor a végén az autóval jól begyorsították, akkor azzal meglett már ez a sebességkülönbség. Hát valószínűleg, ha jóval magasabbra építik a csúszdapályát, akkor meg lehetett volna ez rásegítés nélkül is. Csak hát adott volt a csúszdapálya, és látszott, hogy azért nem olyan könnyű ennek a magasságát emelni. Nos, a mozgási energiáról, meg ilyesmiről talán ennyi bemutató elég volt, hogy hogy is van ez a dolog, hogy a testnek a ilyen lecsúszáskor milyen sebessége marad, és ilyen dolgokat hogyan lehet végig számolni.